Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, én Kertész Gábor vagyok, a STAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa, és én a gépi tanulásról az ELKH Cloudon című előadásomat szeretném megtartani. Először is nagy tisztelettel szeretném nagyon röviden felvezetni, hogy pontosan mi is ez a gépi tanulás, mit jelent ma a gépi tanulás, és milyen komoly hardware-es követelmények kapcsolódnak a gépi tanulás témaköréhez. A gépi tanulás úgy szó alatt, vagy buzzword alatt, manapság buzzword alatt azokat a megoldásokat értjük, amelyeknél a működés, a teljesítmény, tapasztalatszerzés által javítható, tehát tulajdonképpen tanulásra képes rendszerekről beszélünk. Ezek klasszikusan a mesterséges neuronhálókon túlmenően akár döntési fák, különböző regressziós modellek, ugye SVM-ek, a bészhálók, de igazából a genetikus algoritmusokat és különböző klaszterezési megoldásokat is gyakran sorolnak a gépi tanulás témaköréhez. Amikor gépi tanulásról beszélünk, akkor jellemzően két nagy kategóriára szokás ezt bontani. Az egyik ezek közül az úgynevezett felügyelt tanulás, amikor valamilyen modellnek megadunk úgymond címkézett adatokat, tehát olyan adatrekordokat passzolunk át, amelyeknél tudjuk, hogy mi az elvárt kimenet. És azt szeretnénk, hogy a modell ezt megtanulja, pontosabban egy olyan általános működő képességre tegyen szert, hogyha később átadunk ilyen jellegű adatokat, akkor meg tudja majd mondani, tehát prediktálni tudja majd a hozzátartozó címkét. A felügyelet nélküli tanulás esetén címkézetlen adatokról beszélünk, ugye jellemzően ebben az esetben klaszterezési megoldásokat szeretnénk létrehozni. Ilyenkor az történik, hogy van valamilyen adatrekordunk, adatrekordjaink, és azt szeretnénk elérni, hogy ezek közül a hasonlóakat közös csoportokba tereljen egy ilyen erre alkalmas modell. További csoportok, amelyeket itt csak megemlítés szintén említenék, az a megerősítéses tanulás, tehát reinforcement learning, ebben az esetben egy dinamikus környezetben mozgó ágens, vagy döntéseket hozó ágens az, amelynek a működését szeretnénk leírni, illetve beszélhetünk félig felügyelt, semi-supervised, vagy önfelügyelt, self-supervised learningről is, ezek manapság elterjedt izgalmas témakörök. Nagyon nagy általánosságban azt mondhatjuk el a gépi tanulásról, hogy adatvezérelt. Ugyanis tulajdonképpen az figyelhető meg, és manapság ez a legizgalmasabb, és ezért óriási eredményeket volt képes elérni manapság a gépi tanulás területe, mert a több tanító minta az jellemzően jobb modelleket eredményezett. Innentől fogva feladatként megjelent tehát az, hogy óriási mennyiségű tanítóadatokat hozzunk létre, és nem csak, hogy hozzunk létre, társítsunk címkéket hozzájuk, hanem valahogyan ezeket kezelni is szükséges. Ugye ez a korábban már emlegetett big data kihívása, tehát óriási mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, ez az óriási mennyiségű adatot valahogyan kezelni kell, feldolgozni szükséges, nem csak a tárolás jelentett ugye ebbe az esetben problémát. Akkor, hogyha ilyen nagy mennyiség adattal szeretnénk tanítani, tehát egy modellnek ezeket az óriási rekordszámban elérhető tanító mintákat szeretnénk átpasszolni, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy óriási számításigényű problémát fog jelenteni. Ha csak ordó n-es lineáris terheléssel írnánk, akkor is az n, ha nagyon nagy számérték, akkor az természetesen azt fog jelenteni, hogy a feladat megoldása óriási időt fog igényelni. Sajnos nem lineáris a probléma. Emlegettem ugye, hogy a nagy mennyiség adat az növeli a teljesítményt. Manapság ezt a deep learning segítségével tudjuk elérni. Ez egy a mesterséges neuronhálózatoknak egy olyan speciális esete, amikor mély neurális hálózatokat tanítunk, és tulajdonképpen mély neurális hálózatnak, csak hogy definíció szerint menjünk, azokat a neurális hálózatokat nevezzük, előre csatolt neurális hálózatokat, amelynek egynél több rejtett rétege van. Valójában ezek régen is léteztek, tehát ezek a 80-as, 90-es években már kísérleteztek ezzel kutatók, de az volt a megfigyelés, hogy ezeknél a, hogy ne omoljon össze tanítás során a hálózat, és ne illesztődjön túl, és hogy ez későbbiek során jó általánosító képességgel, bocsánat, használható legyen, és magas teljesítményt érjen el, ahhoz azért nagyon sok finom hangolásra volt szükség, tehát általánosságban az volt a megfigyelhető, hogy nehéz mély neurális hálózatokat kezelni. Ez körülbelül 10-12 évvel ezelőtt változott meg, amikor kutatók többféle eredményének gyümölcse érett be, és tulajdonképpen lehetőségünk volt, vagy lehetőségünk van azóta mély neurális hálózatokat használni jó minőségű modellek felépítésére. Tehát a mély hálózat több paraméterből fog állni, amit ugye több rétegben rendezve fogunk megtalálni. A kiemelkedő teljesítményt akkor érik el ezek a mély neurális hálózatok, hogyha óriási mennyiségű adattal tanítjuk őket, és talán ez fordítva is igaz, hogyha óriási mennyiségű tanító minta áll rendelkezésünkre, akkor mély neurális hálót célszerű használni. Ha nem áll rendelkezésünkre elegendő számú tanító, mint akkor vélhetően nem is mély neuronhálóra van szükségünk, vagy hogyha mégis mély neuronhálót használnánk, akkor egy fura hibába, túlilleszkedésre, overfittingbe tudunk belelépni, de én ezt most bocsánat, átlépném. A tanítás folyamata memóriaigényes lesz, és a számítási komplexitás magas. Picit beszélgessünk róla, hogy miért memóriaigényes a gépi tanulás. Tulajdonképpen az egyik igény, amit ritkán emlegetünk egyébként, az a háttértárra vonatkozó igény. Nyilván ezeket a tanító mintákat valahol el kell tárolni. Ezek, hogyha terabájtos mennyiségű adatokról beszélünk, azért ez, talán az nem a legköltségesebb rész. De nagyon fontos kiemelni, hogy amellett, hogy tár területről beszélünk, az elérési ideje is számít ezeknek. Tehát vélhetően különleges SSD Winchestereknek, tehát tárolóknak a használata lenne célszerű. A memória az egy kritikus pont, tehát konkrétan az operatív tár, amibe betöltésre kerülnek tanítás előtt ezek a tanító minták. Nyilván itt valamilyen on the fly átfolyatással kellene a háttértárból a memóriába ezeket áthelyezni. Egyrészt, másrészt pedig hát a tanított modellnek a paramétereit is itt kellene tárolni, illetve hát a tanítási módszertől függően, mély neuronhálók esetén a gradienseket, tehát az egyes deriváltakat is itt kellene eltárolni, pontosan ugyanennyi darab paramétert fog jelenteni, tehát nagy memóriaigénye van. A számítási komplexitást pedig ugye a rengeteg lépés növeli, tehát hogy a rengeteg tanító mintát át kell folyatni tulajdonképpen a neuronhálón, és utána vissza, tehát ez a backpropagation algoritmusnak ugye a lényege, a hiba visszaterjesztés. Néhány évvel ezelőtt, tehát 10-12 évvel ezelőtt a kutatók rádöbbentek arra, hogy ezt a memóriaigényes és komoly számítási komplexitásra rendelkező problémát valójában grafikus processzorokkal lehetséges gyorsítani, tehát teljesítményt lehetséges növelni. Ugyanis amit észre kell vennünk az az, hogy a grafikus processzorokon lévő nagy mennyiségű, kicsit egyszerűbb, de nagy számban elérhető processzor műveletvégző, amit ugye klasszikusan grafikai renderelésre használtak, az valójában ugyanolyan matrix műveleteket jelent, mint amit a backpropagation algoritmus alkalmazás esetén a gradiens számításnál, az előrepasztolás és a visszapasztolásnál szükséges használnunk, kifejezetten abban az esetben, hogyha mini-batch gradient descent-tel dolgozunk, tehát néhány tanító mintát együttesen, egy csokorban, egy kötegben alkalmazva fogunk az algoritmusnak átadni. Akkor ezek tulajdonképpen ugyanolyan matrix műveletek, vagy legalábbis nagyon hasonló matrix műveletek, mint a grafikai renderelés, és innentől fogva, ha írunk egy általános célú programot, GPGPU implementációt egy ilyen eszköznek a használatára, akkor valójában teljesítménynövekedést tudunk elérni. Valójában ez volt az egyik hajtóereje annak, hogy tizen pár évvel ezelőtt a deep learning és a deep neural networköknek a jó optimális használata megjelent, és azóta további kiváló eredmények születtek, de ehhez persze nyilván a hardveres támogatás megjelenésére szükség volt. Ma már azt mondhatjuk, hogy a hardware gyártók dedikáltan ilyen multiprocesszoros feldolgozásra készítenek eszközöket, tehát GPU eszközöket, akár olyanokat is, amelyeknek nincsen sem HDMI, sem VGA kimenete, hanem egész egyszerűen elérhetőek rajta a multiprocesszorok, egyáltalán nem kapcsolódnak ők monitorhoz, nem grafikai renderelésre készülnek, hanem dedikáltan mondjuk mély hálózatoknak a tanítására. Talán nem kell nagyon hangsúlyoznom azt, hogy ezek a GPU kártyák, például az itt látható RTX kártya, több millió forintos értékű kártyáról beszélünk. Részben azért, mert a mély neurális hálózatok terjedése és az igény növeli a piacon ennek az árát. Részben azért, mert egy más jellegű problémánál bányászásra használják idézőjelek között ezeket az eszközöket, ami szintén a piaci árnak a felfutását eredményezte. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése valójában rettentő költséges, és lehetséges, hogy kihasználatlan lenne az esetek jelentős részében. Úgyhogy ezek helyett abszolút a felhő az, ami egy logikus megoldás gépi tanulásra, és kifejezetten mély tanulásra is. Mert ugye a mély tanulás egy nagyon-nagyon drága dolog. De az imént egy pár millió forintos GPU kártyát mutattam. Engedtessék meg, hogy még ennél is egy kicsit összetettebb eszközt mutassak be. Ugye emlegettem, hogy nem csak a grafikus processzor segít nekünk, nem csak az általános megoldás kell, hogy a host számítógépben a RAM mennyisége megfelelő legyen, szükséges, hogy a tárhely megfelelő mennyiségű legyen és megfelelő elérési idővel rendelkezzen. Nyilván maga a grafikus processzor is egy komoly kérdés, de ugye, hogyha mindezeket összerakjuk, akkor valójában azon is el kell gondolkozni, hogy az elektromos ellátásnak, tehát a tápegységnek a mérete is milyen legyen, tehát annak a watt számát is ugye nyilván növelni kell, és igen, azon is el kell gondolkozni, hogyha mindezt összerakjuk, akkor vélhetően ott egy komolyabb hűtésre is szükség lehet, főleg akkor, ha esetleg a GPU-k számát elkezdjük növelni. Az ábrán látható az Nvidia Corporation cégnek a DGX A100 nevű eszköze, ami egy, igazából egy szerver csomagolásba helyezett mély tanulási eszközpark, amely igazából szerintem minden mély tanulással foglalkozónak az álma, csak ez egy nagyon drága álom, az az eszköz, amit itt látunk, alaphangon, forintban átszámolva olyan körülbelül 90 millió forintba kerül. Egy data scientist, egy adattudós, vagy akármilyen kutatási területen dolgozó tudós, aki adatok feldolgozásával, predikcióval, mély tanulással, mesterséges intelligenciával szeretne foglalkozni, egyrészt nem biztos, hogy megengedhet magának egy ilyen eszközt, másrészt vélhetően egy olyan felületet szeretne elérni, ahol ő látja egyrészt az adatokat, adatvizualizációval megjeleníti magának ezeket a paramétereket, másrészt esetleg egy tabváltással csak rá pillant arra, hogy hogyan néz ki a tanításnak a görbéje, hogyan alakul mondjuk a loss, hogyan alakul az aktuális accuracy, tehát milyen a performanciája a tanításnak, a modellnek, hogy zajlik ez, és később akár távolról elérheti ezt a modellt. Ez a valóság, tehát hogy akár nagy cégek esetén gondolkozva is, akár a kutatói hálózatban gondolkozva is, a kutatók nem saját eszközökön tanítanak. Legalábbis abban az esetben, hogyha nagy mennyiségű adat áll rendelkezésre, és a probléma megfelelő mértékű, akkor nem célszerű saját laptopon tanítani, nem célszerű saját hardware bevásárolni, ez nem is hatékony egyébként saját hardware vásárlása, hanem a megoldás és az irány az teljes mértékben a felhő alapú tanításra mutat. Tehát a hardware az egy szolgáltatónál van, és az eszközök távoli elérésén keresztül zajlik ezeknek a géptanulási modelleknek a paraméterezése, elkészítése. Röviden eszközökön és elérhető segédanyagokon keresztül szeretném bemutatni, hogy egy modern gépi tanulási projekt hogyan zajlik a felhőben. Először is szükséges, hogy az ML practitioner, tehát hogy a machine learninggel gyakorlatban foglalkozó kollega kiválaszza azt, hogy milyen keretrendszerben szeretne dolgozni. Andrej Kárpáti készített a blogjára egy bejegyzést egy pár évvel ezelőtt, ahol összegyűjtötte, hogy az elmúlt években hogyan változott az elérhető deep learning keretrendszereknek a népszerűsége. Tulajdonképpen ezen a grafikonon azt láthatjuk, hogy az egyes ismert keretrendszerek említési száma különböző tudományos publikációkban, computer science területén levő tudományos publikációkban milyen fokú volt, és hát igazából azt lehet látni, hogy talán a legnépszerűbb keretrendszer az ma a TensorFlow. Pár éves grafikonról van szó, tehát további népszerű keretrendszer még a PyTorch, az MXNet, meg a Chainer is, tehát azok is komoly népszerűségre tettek szert a kutatók körében. Valamiért a TensorFlow volt az, aki időben lépett be ebbe a világba, és megfelelő támogatást nyújtott. Amit meg kell még figyelnünk, hogy ezek között megjelenő keretrendszerek között, tulajdonképpen a top keretrendszerek azok mind Python programozási nyelven alapulnak. Ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy a Python egy nagyon flexibilis, rettenetesen egyszerű szintaxissal rendelkező keretrendszer. Ennél fogva tulajdonképpen ugyanaz a világ használja, mint például a MATLABot is. Nem kell programozónak lenni hozzá, hogy tudjuk használni. Legalábbis nagyon gyorsan meg tudunk ismerkedni vele, mert tulajdonképpen írható, legépelhető, futtatható pseudokódról beszélünk. A másik, ami nagyon izgalmas a Python kapcsán, az az, hogy bár interpreter típusú nyelvről beszélünk, valójában C++-ban írt modulokat nagyon könnyedén fel lehet benne használni, és zárójelben hozzáteszem, hogy CUDA-ban, tehát a GPU programokban, az Nvidia által fejlesztett programozási környezetben készített implementációkat is nagyon nagy rugalmassággal tudunk benne felhasználni. A TensorFlow-t azt a Google Brain csapata fejlesztette, elérhető C++-ban és JavaScript-ben is a megfelelő implementációt van, TensorFlow.js is például webes böngészőkben futtatható, alap esetben viszont Python-ban szokták ezt használni. Adatfolyam programozásnak nevezik ezt a módszert, amivel ők alap esetben elkészítették ezt a megoldást. Valójában nem kifejezetten csak neurális hálóknak a tanítására alkalmazható eszközről volt szó az első megjelenés esetén, hanem egy ennél sokkal rugalmasabb eszközről volt szó, amelyben nagyon nagy dinamizmussal tudtak dolgozni a fejlesztők. CPU és GPU támogatást is lefejlesztettek benne, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a megírt, elkészített neurális hálózati architektúrákon a tanítás folyamatát, azt igazából GPU-n is végére lehetett hajtani, anélkül, hogy bármilyen egyéb teendője lett volna a program készítőjének. Egész egyszerűen, hogyha volt elérhető Nvidia videókártya számítógépben, akkor az rögtön GPU-t használt, és tökéletesen seamless működött ez a megoldás. Egy másik, nem nevezném keretrendszernek, inkább eszköznek, az a Keras. A Keras az egy magas szintű API, talán így lehet a legegyszerűbben jellemezni. Egy olyan eszközről van szó, amely François Jolie Google mérnök fejlesztett egyébként 2015 óta, de függetlenül a Google Brain által fejlesztett TensorFlow-tól. Ő azt ismerte fel, hogy valójában ezek a frameworkök, a TensorFlow és az egyéb akkor népszerű frameworkök, a Caffe, a Theano, azok mind-mind olyan alacsony szintű hozzáférést adtak a fejlesztőknek, tehát olyan mélyen bele kellett nyúlni egy ilyen programkódba, hogy el tudjunk készíteni néhány egyszerű neurális hálózatot, amely valójában nagyon nehézzé tette a használatot azoknak, akik ezzel a területtel ismerkedtek. Ugye a Keras segítségével valójában néhány sorban lehetőségünk van összedobni ilyen egyszerűbb neurális hálózatokat, akár sekély, akár mély neurális hálózatokat, egyszerűen a rétegek hozzáadásával, a megfelelő hiperparaméterezéssel, és utána a tanítás is, hogyha megfelelő mondjuk NumPy jellegű formátum adatokban tároljuk ezeket a tanító mintákat, akkor ezt a tanítást is nagyon gyorsan és egyszerűen el tudjuk végezni, nagyon gyorsan tudunk prototipizálni, és kiválóan tudunk benne modelleket készíteni. Tulajdonképpen a Kerászról még azt kell elmondani, bocsánat, hogy közben diát váltottam, hogy egy pár évvel ezelőtt óta ő már a TensorFlow-nak a része fixen, tehát hogyha ma elkezdünk TensorFlow-t használni, akkor valójában a Kerász API-on keresztül tudunk benne létrehozni modelleket, sőt, hogyha a TensorFlow-nak a tutoriálját elkezdjük olvasgatni, akkor kerászos minták találhatóak. Egy másik eszköz, ami hasznos lehet fejlesztéshez kapcsolódóan, ugye a machine learning jellegű problémák fejlesztés esetén nem tipikusan szoftverfejlesztési feladatról beszélünk. Itt a debuggolás helyett igazából egy nyomkövetés, ami egy izgalmas kérdés számunkra, amikor szeretnénk látni azt, hogy mi történik a modellünk tanítása közben. És erre egy kiváló eszköz a szintén a Google Brain csapat által kibocsátott TensorBoard nevű eszköz. A TensorBoard az valójában két részből áll. Egyrészt van egy olyan eszköz, ami logokat gyárt. Tehát mondjuk a TensorFlow-nál egy megfelelő callback-en keresztül beállítható az, hogy minden tanítási szekvencia végén, tehát mondjuk minden epoch végén álljon elő egy log bejegyzés egy megfelelően definiált fájlba, ami mondjuk majd a TensorBoard tud olvasni. Emellett párhuzamosan, vagy ettől függetlenül mondjuk a tanítás folyamától függetlenül elindítható a TensorBoard alkalmazás, amelynek megadjuk az elérési útvonalat ennek a naplófájnak, és tanítás közben ő ezt a naplófájt képes elemezni, olvasni. És valójában, ahogy ezt a naplófájt olvassuk, többféle információt ki tudunk belőle nyerni. Egyrészt persze a neurális hálózatnak az architektúráját láthatjuk, másrészt láthatjuk, hogy hogyan változik epokról epokra, vagy stepről stepre a mért pontosság, vagy a mért loss mértéke, ugye ez különböző szempontok miatt ugye érdekes lehet a machine learning practitionernek, tehát hogy lássuk azt, hogy túlillesztés történik-e, vagy egyáltalán alulillesztettük-e a modellt, mi történik. Másrészt pedig a végén esetleg különböző érdekes grafikonokat tudunk elérni belőle. Miért izgalmas a TensorBoard? Hát azért, mert webes felületet szolgáltat nekünk, tehát hogy valójában ő megnyit egy dedikált portot az indított számítógépen, és utána böngészőből egy külső számítógépről lehetőségünk van erre felcsatlakozni, tehát nem azon a számítógépen kell dolgoznunk, amelyik éppen, bocsánat a kifejezésért, izzad azzal, hogy tanítja a neurális hálózatot, hanem valójában egy külső eszközről, egy külső korábban mutatott képen, mondjuk laptopról fel tudunk csatlakozni erre az eszközre. És ha már a nyomkövetést egy külső eszközzel végzünk böngészőn keresztül, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy hogy zajlik a fejlesztés. A klasszikus esetekben, hogyha ilyen production-be áthelyezett implementációkról volt szó, akkor tulajdonképpen dolgozhattunk úgy, hogy egy külső eszközön megírtuk mondjuk a forrás kódot, és utána egy production szerverre, vagy FTP-vel, vagy valamilyen dedikált kapcsolattal azt elhelyeztük, és utána azt elkezdtük futtatni. Python esetén van más lehetőség is, az IPython, Interactive Python rendszerén keresztül ma már Jupyter Project néven nevezik azt az eszközt, amely webes felületet tud produkálni a Python fejlesztéshez. Az első eszközük az Jupyter Notebook volt, ugye az IPython notebooknak a továbbfejlesztése, amelynek segítségével egy ilyen cellákból álló, tulajdonképpen munkafüzetet lehetett elérni, ahol szöveget tudtunk elhelyezni, és mondjuk be tudtunk tenni bizonyos futtatható cellákat is, ahova Python kódot beírva, azt a cellát lefuttatva, annak megjelent az eredménye. Izgalmas, hogy ha ez mondjuk grafikus megjelenést igényelt, akkor a grafika berenderelésre került, vagy beillesztésre, beágyazásra került a HTML felületi weboldalba. Ma már ennél előrébb járunk, van Jupyter Lab, van Jupyter Hub. A Lab az egy komplett fejlesztőkényezetet jelent, amiben mindenféle egyéb lehetőségünk van, mindenféle egyéb funkciót képesek vagyunk elérni, a Jupyter Hub pedig egy multi-user környezet, ugyanígy a fejlesztéshez.
Kedves Gábor, lassan be kéne fejezni az előadást,
köszönöm
mert...
szépen, néhány percet kérek. Az ELKH Cloudon tulajdonképpen ehhez kapcsolódóan referencia architektúrákat szolgáltatunk a kedves felhasználóinknak azért, hogy ne kelljen ilyen alacsony szintű eszközökkel foglalkozniuk, ne kelljen a felhőhöz kapcsolódóan alacsony szinten telepítési feladatokkal küzdeniük. Referencia architektúrákat szolgáltatunk, amelyek elérhetőek a sciencecloud.hu oldalon, amelyeket Kacsu professzorul az imént bemutatott. Például TensorFlow Keras Jupyter notebookos vagy Jupyter Labes környezet telepítésére lehetőség van, akár GPU enabled, vagy akár egyszerűen CPU-s verzióra is lehetőség van, hogy ezt el lehessen érni. Nagyon gyorsan még annyit szeretnék mondani, hogy valójában a felhőnek az óriási erőnye az az, hogy a GPU feldolgozás az valójában mégiscsak egy szűk keresztmetszet, hiszen egy darab grafikus kártyának a segítségével valamilyen szinten lehet gyorsítani ezt a folyamatot, de ahhoz, hogy itt ez komoly hatékonyságot érjen el, lehetséges, hogy egy elosztott feldolgozással kellene próbálkozni. Elosztott feldolgozás esetén ugye több GPU kártyának a használata lehet izgalmas, ez is valamilyen szinten limitált, hiszen hogyha egy eszközbe helyezünk több grafikus processzort, több grafikus kártyát, ott ugye van egy felső limit, amit el tudunk érni. Célszerűbb lehet, hogyha ezek az eszközök hálózaton keresztül kommunikálnak. Erre egy kiváló eszköz lehet a Horovod, amely jó megoldást szolgáltat arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a kiszámított gradienseket, kártyánként kiszámított különböző gradienseket, nódonként kiszámított különböző gradienseket tovább passzolni egymásnak. De valójában azt kell látni, hogy mély neurális hálózatok esetén az elosztott feldolgozásnak van egy elméleti felső korlátja. Nyilvánvalóan érdemes azt is elmondani itt, hogy tulajdonképpen a kommunikáció, mint sarokpont itt az elosztott mélytanulás esetén, bár egy felső korlátot okoz nekünk, de ennek ellenére léteznek megoldások, amelyek magas hatékonyságot ígérnek a skálázáshoz. Én annyit szeretnék csak itt elmondani és kiemelni, hogy abban az esetben, hogyha valaki kutatók közül itt a hallgatóság soraiból egy olyan problémával találkozik, vagy olyan problémával foglalkozik, ahol óriási mennyiségű adatról van szó, és ezt lehetetlenség heteken belül adott számítógépes környezetben lefuttatni, akkor célszerű, hogy egyeztessünk esetleg, mert mélytanulási klasztert kialakítani felhőben például van lehetőség, és így elméleti szinten lehetséges egy használható futamidőt elérni. Még annyit utolsó ígérem utolsó utáni diaként, hogy a géptanulás esetén a mély neurális hálózatok tanítása mellett vannak egyéb géptanulási algoritmusok is, amelyek párhuzamosításával, elosztott feldolgozásával lehet foglalkozni. Korábban emlegetett SVM megoldások, logisztikus regresszió és egyéb klaszterezési problémák esetén. Ott az Apache Spark ML-libet tudjuk mi itt a laborból javasolni és ajánlani. Ehhez kapcsolódóan érhető el referencia architektúra a Science Cloud oldalán, amely kiváló eszköz arra, hogy ilyen jellegű géptanulási problémákat is nagy hatékonysággal képesek legyünk párhuzamosítani, felgyorsítani. Összefoglalásképpen tényleg egyetlen nagyon hosszú összetett mondatban a felhő alapú tanítás a modern géptanulásnak a jövője, és az ELKH Cloudon nyújtott szolgáltatás támogatásunk segítségével úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatást használó kutatók, azok, akik nem rendelkeznek túlságosan mély informatikai ismeretekkel is, gyorsan bele tudnak vágni ilyen jellegű projektekbe, és képesek vagyunk a magyar tudományos életben, magyar kutatói hálózatban dolgozók munkáját ennek segítségével támogatni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, elnézést, hogy kicsit túlnyúltam az időmön, adom is vissza a jogosultságot.